Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, amiképpen kezdetben volt, most és mind örökkön örökké. Ámen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Istenünk igéjét, amint megírva található Mózes 4. könyvének a 13. fejezetében. A 4. Mózesi könyv 13. részének az első 3 versét fogom olvasni, majd a 25-től a 33. versig terjedő szakaszt a rész végéről. Mózes 4. könyvének 13. fejezetéből szól tehát az ige, leülve, nyitott szívvel hallgassátok meg. Azután így beszélt Mózeshez az Úr. Küldj férfiakat, hogy kémleljék ki Kánaán földjét, amelyet majd Izrael fiainak adok. Mindegyik ősi törzsből egy férfit küldjetek, mind tekintélyes ember legyen. Mózes elküldte őket a Párán pusztából az Úr parancsa szerint. Valamennyien főemberek voltak Izraelben. 40 nap múlva visszatértek az ország kikémleléséből. Visszamentek és megérkeztek Mózeshez, Áronhoz és Izrael fiainak egész közösségéhez a Párán pusztába Kádésba. Beszámoltak nekik meg az egész közösségnek, és megmutatták nekik a föld gyümölcseit. Elbeszélésükben ezt mondták neki. Elmentünk arra a földre, ahová küldtél bennünket. Valóban tejjel és mézzel folyó föld az, ilyen a gyümölcse. Csak hogy erős nép lakik azon a földön. A városok falakkal vannak megerősítve, és nagyon nagyok. Sőt, még Anák leszármazottait is láttuk ott. A délvidéken Amálék lakik, a hegyvidéken a Hettiták, a Jebúsziak és az Emóriak laknak, a tenger és a Jordán partján pedig a Kánaániak élnek. Bár Káleb csitította a népet, amely Mózes ellen fordult, mert ezt mondta, bátran fölmehetünk, és elfoglalhatjuk, mert le tudjuk győzni őket. De azok a férfiak, akik vele mentek, ezt mondták, nem vonulhatunk fel ez ellen a nép ellen, mert erősebb nálunk. És rossz hírét keltették Izrael fiai között annak a földnek, amelyet kikémleltek, mert ezt mondták. Az a föld, amelyet bejártunk, hogy kikémleljük, olyan föld, amely megemészti lakosait. A nép pedig, amelyet ott láttunk, csupa szálas emberből áll. Sőt, láttunk ott óriásokat is, Anák óriás fiait. Parányi sáskáknak éreztük magunkat, és ők úgy is tekintettek ránk. Isten szent lelke áldja meg ezeket a nehéz, fájdalmas sorokat, hogy lelkünknek okulására, épülésére szolgáljanak. Őt hívjuk el, segítségül jöjjetek, imádkozzunk. Mindenható Istenünk, végtelen hálával köszönjük neked azt, hogy igazi, édesapai indulattal közelítesz hozzánk. Nem mutatsz ajtót és nem tagadsz ki, hanem újra és újra századjára, ezredjére, milliómodjára is elmagyarázod nekünk azt, amit nem tudunk, vagy még inkább nem akarunk megérteni. Könyörögve kérünk, segíts, hogy most végre megérthessük azt, amit sokadjára magyarázol már nekünk, talán mindeddig hiába. Hiszen ígéretünk van arra, hogy a te igéd nem tér vissza hozzád dolga végezetlenül. Ezért kiáltunk, add meg a csodát, hogy a szívünkben, a lelkünkben a te szavaid hatására most megerősödve tudjunk majd tovább indulni életünk útjain. Hálásak vagyunk, hogy ilyen olcsón adod a te örök életet jelentő igéidet. Hogy nem kell értük halált vállalnunk, még különösebben lemondanunk sem kell semmiről. Meleg van itt, világos van, érthetően beszélnek. Talán még hallani is lehet, gyönyörűen szól az orgona. Nincsenek közöttünk besugók, akik jegyzetelnek. Ó Istenünk, köszönjük, hogy ilyen olcsón adod az élet evangéliumát. Bárcsak meg tudnánk becsülni. Kérünk lelkeddel, legyél itt közöttünk, hogy megbecsülhessük mindazt, amit készítettél mára. Lehet, hogy mi nem tudjuk és nem értjük, hogy miért ez szól most. De lehet, hogy rövidesen majd elgondolkodtatsz. Most már értem, előre készített az Isten. Mert ő már tudta, mi következik, én pedig nem. Kérünk, adja szívünkbe alázatot és nagy-nagy figyelmet, hogy mindazt, amit ma el akarsz végezni a szívünkben, mi is átélhessük, megtapasztalhassuk, és lelkünkben gazdagabban indulhassunk tovább. Akkor eléri ez a mi találkozásunk, ide jövetelünk a célját, kérünk, ajándékozz meg ezzel a csodával. Ámen. Énekelt imádság, amely alatt a gyerekek gyermekisten tiszteletre mennek, a 294. énekünknek az első verse. És tegyünk ide jelzőt, mert a másik két csodaszép vers, az pedig majd a záró énekünk lesz. A 294. ének első versével imádkozzunk most. Jézus vigasságom, esdekelve várom áldó szavadat. Az ige, amelyel, Urunk, a szívünket keresi, az imént elhangzott igék még inkább való megvilágítására, az első Tesszalonikai levél 5. részének a 23. versében van megírva. Tehát az első Tesszalonikai levél 5. részének 23. versét olvasom. A békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket, teljes épségben, fedhetetlenül, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, egy halász egyszer, ahogyan szokott, reggel 6 óra felé elindult, hogy elinduljon a halászatra, hogy megszerezze a napi betevőt. Magával vitte a fiát is, aki olyan 6 év körül lehetett. Jó volt a fogás, hamarosan sok halat fogtak. A férfi teljesen belemerült a munkába, úgyhogy egyszer csak csobbanást hallott maga mögül, hirtelen megfordult, és akkor látta, hogy a csónaknak a túlsó oldalán éppen elnyelik a habok az ő gyermekét. Gondolkodás nélkül utána vetette magát. Még éppen meg tudta fogni a halálra rémült gyermeket. Amikor azonban felbukkantak a víz felszínére, akkor azt látták megdöbbenve, hogy a csónak az egyre-egyre távolodik tőlük. Akkor jutott eszébe az édesapának, hogy olyan hirtelen ugrottam, hogy a motort elfelejtettem leállítani. Úgyhogy miközben én a vízben voltam, a csónakunk egyre messzebbre sodródik. Nem volt mit tenni, gyorsan felfogták, hogy innen nincs menekvés, ha csak meg nem találja őket valaki, hát annak pedig igen kicsi az esélye, mert hogy más nem volt ott körülöttük. El voltak veszve, úgy ketten. És a kilátástalanság még a maradék erejüket is elvette. Ekkor imádkozni kezdtek, a férfi teljes erővel kiáltott az ég felé, hogy az Isten segítsen rajtuk. Hívő ember volt egyébként, máskor is szokott imádkozni. És akkor megtörtént a felfoghatatlan, a csónak egyszeriben elkezdett kanyarodni, egy fél kört írt le, és újra megindult feléjük. Mikor egész közel volt, nagy nehezen megragadták a hajó oldalát, valahogyan bemásztak, bekászálódtak, meglátták, hogy miért fordult meg a hajó. Ugye, vagy a csónak, vannak ugye ilyen kötelek egy ilyen csónakban, és egy egyik kilógó elszabadult kötél valahogyan éppen beleakadt a csónaknak ebbe a kormány rúdjába. Hát így fordult vissza. Ez az ember egészen biztos abban, hogy nem megmagyarázhatatlan véletlen történt, hanem az imádsága hallgattatott meg. hogy az Isten intézte így a dolgokat a kötéllel, hogy ez a csónak visszaforduljon. Hallgatunk olykor ilyen történeteket, tehát világos, hogy a legtöbben azért ilyen nagy csodákról, halálos veszedelemből való megmenekülésről alig ha tudunk beszámolni. Mégis azt kell mondanom, hogy amennyire én ismerem a testvéreket és végignézek a sorokon, azt azért mégis elmondhatjuk, hogy vannak közöttünk, akik szerencsésen túléltek súlyos betegségeket, baleseteket, és ezek, ha imádkoztunk, akkor ima meghallgatások voltak. Csodát tett velünk az Isten, mégpedig úgy, hogy figyeltünk rá és kértük tőle. Nem hagyott magunkra, amikor arra is képesnek gondoltuk, ami egyébként emberileg lehetetlen. Szóba kerül itt a hitnek a bátorsága. Amikor valaki valóságosan számol azzal, hogy az Isten jelen van az életében, nyugodtabb és vállalkozóbb lesz a jó dolgokat illetően. Az Istenbe vetett hitünknek a körülmények, rossz kilátások ellenére való reménykedés egy nagyon komoly jele és fokmérője lehet. Persze nem akkor, ha valamit én találtam ki, és megrendelem hozzá az Istentől a támogatást, hanem az olyan esetekben, amikor ott vagyunk, ahol az Isten szeretne látni, amikor azt tesszük, amit ő kér, és olyan eszközökkel, amelyeket tőle kapunk. Ez a férfi nyugodtan kérhette az Isten csodáját a megmeneküléshez. Mert az Isten megígérte, hogy vigyáz az övéire. Elkezdtük énekelni a 91. Zsoltárt. Van ebben egy ilyen vers is, hogy mivel ragaszkodik hozzám, megmentem, oltalmazom, mert ismeri nevemet. A 91. Zsoltár 14. verse. Aki bízik az Istenben, aki szereti őt, az számíthat az oltalmára. Nem a férfi találta csak, hogy jaj, hova kapjak. Van erre ígéretünk. Az ószövetségi nép viselkedését kívülről nézve nagyon sok kritika érheti. Valóban úgy tűnik, hogy olyanok, mint a rossz gyermek, akinek nem elég egyszer, vagy éppen kétszer elmagyarázni valamit, hanem minden alkalommal mindig előről kell kezdeni az egészet. Vagy éppen olyanok, mint a bizalmatlan felnőttek, akiknek bármit mond az ember, már azonnal a buktatót, a becsapást keresik. Emberek között is kellemetlen az ilyen, akinek minden egyes alkalommal újra meg kell harcolni a bizalmáért. Viszont ha valaki az Istennel viselkedik így, értetlen rossz gyerek, vagy éppen bizalmatlan felnőtt módjára, az még sokkal rosszabb. Így beszélt Mózeshez az Úr, ezt hallottuk. Küldj férfiakat, hogy kémleljék ki Kánaán földjét, amelyet majd Izrael fiainak adok. Az egész történet kezdete az volt, hogy már Ábrahám ősatyát is azzal az indokkal indította útjára Ur Kasdimból az Úr, hogy menjen oda, ahová ő vezeti, az a föld az övé és az utódaié lesz. Mert ezt az Isten dönti el. Aztán Egyiptomból is így indult el a nép. Tiétek lesz az a föld újra. Azaz visszaindultak oda, a hazájukba, ami egyszer már az övék volt részben, ahol az őseik éltek több nemzedéken át. Minden esetben úgy kerültek közel ehhez a földhöz, hogy az Isten hívta, vezette és segítette őket. Nem nélküle, nem az ő ígéretei és kijelentése nélkül. Isten nagyon odafigyelt erre az Egyiptomból való kivonulás után is. Csak oda mentek, ahová én vezetlek és engedlek benneteket. Tehát Mózes is így imádkozott a 2 Mózes 33:15 szerint. Ha nem jön velünk a te orcád, Urunk, akkor ne is vigyél tovább bennünket. Azaz nélküled nincs nekünk erre semmi keresni valunk. Te vagy az, aki idehoztál, aki itt megtartasz, akire itt is számíthatunk mindig. Nem Isten háta mögött történt az egyiptomi kivonulás, nem Mózes találta ki, hogy hová menjenek a szabadságban. Az egész ötlet az Istentől származott. Már Mózest is ő hívta el sok évvel korábban arra, hogy mikor eljön az ideje, mikor megkapja a parancsot, akkor majd vezesse ki a népét onnan, és a továbbiakban is Isten volt, aki segített. Nos, amikor közel értek Kánaánhoz, az ígéret földjéhez, akkor is, ahogyan olvastam, Isten megmondta Mózesnek, hogy kémeket kell küldenie, de még azt is, hogy kiket, vezetőket, nemes embereket. És Mózes ebben is hűségesen járt el. Nem tette hozzá az ötleteit az Isten, kéréséhez, kijelentéséhez, hanem engedelmes gyermekeként az Istennek megtette azt, amit Isten parancsolt. Mindvégig tudta ugyanis, hogy Isten az ő erejük, és ha ők az Istentől elfordulnak, ha más felé indulnak, más tesznek, akkor egyszerűen minden össze fog dőlni. Nos, a kémek el is mentek, és amit láttak, attól a szemük, szájuk elállt. Igaza volt az Úrnak. Valóban csodás földre vezette őket. De azonnal felmerült a kétség is. Jaj, mi lesz velünk? Óriási itt minden. Ez nyilván a félelmük mutatója. Amitől az ember fél, azt óriásinak látja. Ők pedig féltek. Egyedül csak Káleb mondta, hogy nem kell azért annyira megijedni, hogy képesek az uralmuk alá hajtani ezt a megígért földet, nyilván az Istennel. A többiek azonban nem így beszéltek, és beszédükkel az egész népet fellázították Mózes ellen. Igen ám, de már tisztáztuk, hogy az ötlet nem Mózestől származott. Hát ki ellen lázították akkor fel a népet? Nem Mózes ellen. Az élő Isten ellen lázadtak fel. Mi lehetett ennek a hátterében? A félelem. Miért féltek? Mert az Istennel szemben valami megmagyarázhatatlan bizalmatlanság lakott a szívükben. Megmagyarázhatatlan volt ez a bizalmatlanság, gondoljatok csak bele. Mert ez a nemzedék volt az, amelyet az Úr a 10 csapás után a ketté vált Vöröstengeren száraz lábbal áthozott Egyiptomból. Ők kapták a 10 parancsolatot. A 40 napig felhőbe burkolózott hegyről. Az Isten velük kötött szövetséget. A velük megtörtént csodákról hosszú-hosszú fejezeteken keresztül lehet olvasni Mózes könyveiben. Ők tehát még azt sem mondhatták volna, hogy hiszem, ha látom. Mert ők látták, és mégse hitték. Szóval érthetetlen ez a bizalmatlanság az Úr felé. Ezt nem lehet megmagyarázni. Az persze nagyon helyes, ha egy férfiban, egy családfőben van felelősségérzet, és nem harcolja bele a családját, a népét, a nemzetét, bizonytalan kimenetelű dolgokba ez helyes. Hány család ment már tönkre, vagy jutott koldusbotra a családfő határozatlansága, vagy éppen meggondolatlansága miatt. De itt nem erről volt szó. Itt az Isten megmondta, hogy hová menjenek, és azt is megígérte, hogy velük lesz. Azoknak ígérte meg, akikkel ott volt korábban is, és máig megmagyarázhatatlan csodákkal készítette az útjukat. Ismerték ezt az Istent. Számtalanszor bizonyított már reménytelen helyzetekben. Ezek a családfők, nemesek pedig egyszerűen megfeledkeztek erről. Úgy tűnik, mintha az, hogy valamit Isten mondott meg, és ő segítséget is ígért nekik, semmit sem jelentett volna. Mintha ez egy jelentéktelen információ lett volna, amit nyugodtan el lehet felejteni. Amit nem kell figyelembe venni, amikor komoly döntéseket hozunk. Hát tudod, az Isten már segít. Persze, az Isten hagyja ezzel békén. Mondott az Isten valamit. Az az ő dolga. Mi meg jobban tudjuk. Az lesz, amit mi mondunk. Hiába mondja az Isten, hogy azt a földet nekünk adja. Mert mi úgy gondoljuk, hogy ez lehetetlen. És mivel nem akarjuk sem magunkat, sem a családunkat kellemetlen helyzetbe hozni, köszönjük, de inkább nem megyünk be arra a földre. Kitalálunk valami mást, függetlenül az Istentől. Olyan döbbenetes, hogy eddig se jutottak volna sehová, ha az Isten nem lett volna velük. És jutottak valahová, előre, a célhoz, már éppen beléphetnének. Mindezek Isten erejét és jelenlétét bizonyíthatnák a számukra, és mégsem számoltak az Úrral, és nem voltak hajlandók még arra sem, hogy azt legalább megtegyék, amit az Isten kért tőlük. Érthetetlen bizalmatlanságban voltak Isten felé. Úgy gondolkodtak róla, mintha az Isten a vesztüket akarná. Mintha újra és újra csapdát állítana nekik. Igazi hadjárat indult az Isten akarata ellen a részükről. Nem vonulhatunk fel ez ellen a nép ellen, mert erősebb nálunk. és rossz hírét keltették Izrael fiai között annak a földnek, amelyet kikémleltek. Pedig előtte leesett az álluk, és most meg rossz hírét keltik, mert ezt mondják, az a föld, amelyet bejártunk, hogy kikémleljük, olyan föld, amely megemészti lakosait, azaz, hogy ott el fogunk pusztulni. A nép pedig, amelyet ott láttunk, csupa szálas emberből áll, sőt, láttunk ott óriásokat is, Anák óriás fiait. Parányi sáskáknak éreztük magunkat, és ők úgy is tekintettek ránk. Hát ennél remekebb ellenreklámot talán még a mai marketingesek se tudnának kitalálni. Nehogy már bárkinek eszébe jusson az Istenre hallgatni. Nehogy megfogalmazza valaki magában. Jó, lehet, hogy nehéz lesz, de atyáink Istenével mégiscsak erősebbek lehetünk bármelyik népnél. Hát Egyiptomot is legyőztük. Ne, győzzön a hitetlenség, a gyávaság, a megfutamodás. Kedves testvérek, mi is szeretjük magunkat a reálisan gondolkodók, a valóságosan gondolkodók táborába sorolni. Csak hát az a nem mindegy, hogy mit értünk realitás, valóság alatt. Az Isten kezében lévő valóságot, vagy pedig azt, hogy mik a mi emberileg belátható biztos lehetőségeink. Aki azt tartja valóságnak, hogy az egész élete Isten kezében van, és lehet az Istenre számítani, az látja reálisan és helyesen magát és a világot, mármint hívő emberként persze. Aki azonban csak a saját emberi gondolatainak a rabja, az kérdésesen nevezhető hívő embernek, mert bizalmatlan az Isten felé. Ezzel pedig megszegényíti magát. Ráadásul, erre nem szoktunk gondolni, még bűnt is elkövet az ilyen ember. Hiszen Isten Krisztus keresztje által a mi életünkben egyszer és mindenkorra tökéletesen bebizonyította a jó szándékát, és a hatalmát, és az erejét is. És ha valaki ennek ellenére sem bízik az Istenben, itt még nem is csak földről van szó, hanem a fiának haláláról és feltámadásáról, a mi életünkről, halálunkról és feltámadásunkról. Ez nem föld, ami egyszer majd elvész, ez az örök élet. Ha valaki ennek ellenére sem bízik Istenben, mondjuk ki őszintén, az hazugnak tartja az Istent. Ez pedig nagyon súlyos bűn. Isten tett, mondott valamit, mi pedig nem hisszük el. Nem számolunk vele, nem fogadjuk el a segítségét. Kárhozatos dolog, ha valaki az életét Isten nélküli valóságnak gondolja, és e szerint is rendezi be, csak saját magára számítva. Mit lehet tudni, hol lesz az Isten? Majd én jobban tudom. Kárhozatos bűn így élni az életet. A mi életünkben is vannak olyan dolgok, helyek, amelyekre nézve van ígéretünk az Úrtól, hogy velünk lesz, ha számítunk rá, ha figyelünk rá. Szükségünk van az Isten jelenlétére, az életünknek minden egyes területén. Ha nem veszünk erről tudomást, akkor az olyan, mintha valaki úgy építene házat, hogy nincs teteje. Vagy mondjuk nincsenek meg minden oldalon a falak. Hát arról nem szokott fújni a szél, arról nem kell falat építeni. Az egész életünket az Isten kezében kell tudnunk. Különben nem fogunk tudni megállni az Istennel, mert mindenfelől szokott fújni időnként a szél. És így legyőz aztán bennünket a kételkedés. Nem csak távoli dolgokban, nem csak régi bibliai dolgokban van jelen az Isten. A te életedben is jelen akar lenni. Méghozzá ugyanez az Isten, mert ő nem változik, és ugyanígy, mint az ő népe életében. Ott akar lenni veled, amikor életednek olyan szakaszába érsz, amely új kihívásokat tartogat, és nem tudod, hogyan fogod megállni a helyedet ezekkel szemben. Amikor odaérsz a Kánaán határához, az ígérethez, nem muszáj, hogy ez föld legyen. És betekintve oda óriásokat látsz, legyőzhetetlennek látod a terheket, a problémákat. De nem csak ígéret előtt torpanhat meg az ember. ellentétes előjelű dolgok is történnek. Lehet ez a változás gyász, vagy éppen egy nehéz betegség, vagy családi anyagi probléma, vagy lehet éppen egy költözés, vagy valamiféle gyülekezeti esemény. Bármi lehet ilyenné, ami új, amitől félsz. De ígéreted van arra, hogy az Úr veled lesz, ha te is vele leszel. Nincs olyan helyzet, amelyből, ha az Úrhoz kiáltasz, ne lenne szabadulás ő vele. A másodjára olvasott ige tulajdonképpen egy áldás, amelyben Pál azt kéri a tesszalonikai gyülekezet tagjai számára, hogy Isten őrizze meg őket. Az Urat a békesség Istenének nevezi. Milyen gyönyörű ez a kifejezés, a békesség Istene. Neki nem kell hadakoznia, nem visel háborút, hát ő a leghatalmasabb. Nem kell rettegnie mától, holnaptól, holnap utántól, mert minden az ő kezében van. Kívül is, belül is tökéletes a békesség. Senki nem teheti tönkre az Isten békességét. Aki ennek a magából békességet árasztó Úrnak a közelében tölti az életét, arra meg átragad ennek az Úrnak a békessége. Csökken az aggodalmaskodás, a bizalmatlanság. Pál tehát azt kéri a gyülekezetre, hogy a békesség Istene szentelje meg teljesen az övéit. Ez azt jelenti, hogy tegye a sajátjává őket, hogy vonja magához közel, hogy az emberi dolgokat cserélje ki a tőle való tökéletes és isteni dolgokra, gondolatokra. Azért, hogy olyanok legyünk, mint az Isten gyermekei, sőt, olyanokként éljünk, olyanoknak látszunk és úgy is gondolkodjunk. Ez a dolog az egész emberi valóságot érintő változás. Az ember hármas felosztása itt kerül elő a Bibliában, hiszen lelkünket, elménket és testünket is érinti ez a megszentelés, így írja Pál. Tehát lefordítva érzelmeinket, gondolatainkat, beszédünket, tetteinket, belső és külső jellemzőinket, mindet egytől egyig meg kell az Istennek szentelnie. És nagyon fontos, hogy megértsük, hogy az Isten nem jobbá tesz bennünket, bár szoktunk időnként így is fogalmazni, hanem a megszentelés az inkább azt jelenti, hogy újjá tesz. Újjá szül, felülről szül, ugye ahogyan a János 3-ban Nikodémus tanította erre az Úr Jézus. Van erre hétköznapi példa is, talán vannak még itt rajtam kívül, akik hallottak már róla. A repülőgépek sok-sok évtizedig is repülhetnek, nem ritka, hogy 20-30 éves repülővel repül valaki. 20-30 éves autóval már csak kisebb távokra merünk talán elindulni. Repülővel mégis lehet, ha ilyen idős, akkor is utazni. Miért? Mert minden egyes alkatrésznek van egy bizonyos üzemideje. És nem akkor javítanak egy repülőt, ha valami elromlik, hanem még azelőtt. Mikor még jól működik, letelt az üzemidő, kiveszik a használt alkatrészt, tesznek a helyére egy vadonat újat. Nem javítják, hanem újra cserélik az alkatrészeket. Hát valahogy így cserél az Isten is újra mindent a lelkünkben és az elménkben, és ez aztán nyilván a testünkre is kihat. A hívő emberek kevesebbszer betegek. Hamarabb gyógyulnak. Van lelki erejük és tartásuk a nehézségek idején is. Ezt már statisztikailag is igazolták, olvastam ilyen tanulmányt. Épségben és fedhetetlenségben kell megőriztetnünk Krisztusnak a visszajöveteléig, erről ír Pál. Tehát őriz az Isten a külső, belső veszélyektől, és azoktól is, amelyeket mi hozunk magunkra a bűneinkkel. Mindez pedig azért történik, hogy majd odaállhassunk az Úr Jézus elé. Ahogyan annak idején a férfi a teljes elveszés halál félelmében felkiáltott a tengeren, Uram, segíts! Minden erejével belekapaszkodott a csodatévő Isten jóságába, és meg is menekült. Ugyanígy foglalta el aztán a következő nemzedék, mégiscsak a 40 év pusztai vándorlás után Kánaán földjét. És higgyétek el, hogy mi is csak így fogunk célba érni. És a mi célunk az örök boldogság, nem kevesebb. a ma felolvasott ószövetségi történetben az a borzasztó, hogy nem lehetett nem észrevenni, hogy Isten erejéből lett a nemrég még rabszolga nép rettegett győztes nemzetté. Tagjai azonban mégsem vették komolyan, hogy Isten az erejük, hanem magukban gondolkodtak, magukkal terveztek, és nem érdekelték őket az Isten ígéretei. Ezzel sikerült elérniük, hogy azok az ígéretek az ő életükben nem teljesedtek be. Mire jutottak tehát ezzel a nagy bizalmatlansággal, reális gondolkodással? 40 éves pusztai vándorlásra, és arra, hogy sohasem látták meg az ígéret földjét. Csak az utódaik láthatták meg azt Józsué és Káleb vezetésével. Pedig ők is megláthatták volna, ott volt előttük. Ha bíztak volna abban, hogy amit az Úr mond, az úgy is lesz, bármi is látszódjék emberi szemmel. Testvérem, Isten már bizonyított számtalanszor. Ne szegényítsd meg hát magadat kicsiny hitűséggel. Számíts az Úrra, számolj vele életedben, és igen, még halálodban is, mert mindenkor veled akar lenni, mert mindig segít, ha számítasz rá. Az ő célja békességet adni a szívedbe, megszentelni lelkedet, elmédet, testedet. De ehhez vele kell lenni, rá kell figyelni. Tedd hát ezt még elszántabban. Amen.